Hallgassuk a továbbiakban is dr. Guzeu András ideggyógyászt, pszichiátert.
Azzal a veszéllyel jár, hogy kimennek olyan anyagok, amelyek a szervezettel keresztreakcióba vannak, és létrehozzák a betegséget. Ha létrejön egy autoimmun betegség, akkor azt tartjuk, hogy jön a következő, figyelni kell. Az elmúlt másfél hónapban a betegeim közül olyanokkal találkoztam, akinek 5-6-7 autoimmun betegsége van párhuzamosan. Ezek közül az, akinek 60, az egy lyukasbél szindrómából elinduló cöliákiás. Tehát a bél gluten tartalma, az alfa-gliadin aktiválta az immunrendszert, és az kikészítette a belet. A vékony bél gyulladása során lesimulnak a bolyhok, amit mi biopsziával azonosítani szoktunk, és itt a felszívódás teljesen zavartá válik, állandó gyulladás van a belegben, különösen akkor, ha én ezt tovább táplálom az ételeimmel, eszem továbbra is a kenyeret, a nokedlit, meg a csőtésztát, vagy a pizzát, és újabb anyagok mennek ki, és akkor létrejön az, hogy a pajzsmirigyem gyulladásba kerül, és akkor alulműködik a pajzsmirigyem, arra szedem a gyógyszert, asztmám lesz, bőrkiütésem lesz, pszoriázisom lesz, és akném lesz, atópiás dermatitiszem lesz. Most elnézést a latin nevekért, tehát ezek különböző bőr ártalmak, amelyeknek mind a hátterében autoimmun mechanizmusok szerepelnek.
Ezek a betegségek egy koron nem léteztek?
De léteztek, csak sokkal, de sokkal ritkábban voltak. Mm-hmm. És nem jöttek úgy, hogy egy betegnek számos betegsége van, hanem véletlenül előfordult, itt egy véletlenül előfordult, ott egy, és hát akkor elmentünk a szakorvoshoz, és az adott rá terápiát, adott rá tablettát, adott rá kenőcsöt, és akkor elvoltunk. Ez a szerencsétlen beteg a 6 autoimmun betegségével 6 specialistához jár. Egyik sem kérdezte meg tőle azt, hogy mi van a beleivel. Egyik se a beteget, az egészet nézte, hanem a füstöt kergette a beteg feje fölött, és adta neki a füstöt valamelyest csökkentő, a panaszokat valamelyest csökkentő tablettákat. És egyik se nézte meg azt, hogy milyennek az oka. És amikor elküldöm a beteget egy belgyógyászhoz, hogy na nézze már meg, hogy küldje el egy ételintolerancia vizsgálatra, hogy hol van itt a baj, meg mely ételekre allergiás még, elküldte a belgyógyász, és azt mondta, minek ez hülyeség, ennek semmi értelme. És ezzel nem egyszer találkoztam már, és teljesen ki vagyok akadva. De hát ez azért van, mert ez az információ az elmúlt fél évnek a terméke. Nem várhatom el egy nyugdíjas korú belgyógyásztól, hogy a fél év legmodernebb dolgait, amelyek magyarul még meg sem jelentek, elsajátítsa. Tehát ő dolgozik úgy, hogy azt 50 évvel ezelőtt tanulta, és akkor ez még nem létezett. Az autoimmunitás fogalma nem létezett. Az autoimmun spektrum betegségek fogalma nem létezett. Most készülök az első olyan tanfolyamra, ahol erről fogok beszélni egész nap, az autoimmun spektrum betegségről, azokról a betegségekről, a pajzsmirigy, a cukorbetegség egyes-kettes formája, és sorba a bőrgyógyászati betegségeket, hogy ébredjenek már fel az emberek. Ezeken a problémákon nem feltétlenül tablettákkal kell segíteni.
Ha már belekezdtünk itt a betegségekbe, mint ételintolerancia, elkezdte szépen sorolgatni diabetes 1-es, 2-es típus, menjünk végig, szklerózis multiplex, irritabilis bélszindróma, kolitis ulceróza, Crohn betegség, menjünk végig egyébként ezeken.
Ezek mind autoimmun betegségek. Mindegyikbennek a kialakulási mechanizmusában ez az alap.
Reuma az is.
Reuma, igen. Bekerül a szervezetbe egy olyan baktérium, amelyiknek a felszíne az ízületi porc felszínével azonos, Ha ez kikerül, akkor az ez ellen elindított immunreakció megcsinálja a betegséget. Az egészben az a pláne, hogy ha kialakul az immunsejteknek az érzékenyítettsége, akkor azok itt keringenek a vérünkben, és hogyha nem kapnak támogatást, akkor szépen lassan elfáradnak, öregszenek, és elcsillapodnak, és valahol leülnek, és nem okoznak gondot. De ha rendszeresen aktiváljuk, és újabb támadásoknak adunk lehetőséget, mondjuk azzal, hogy rendszeresen fogyasztok búzából készült terméket, akkor állandóan feszítem a gyulladást, és hogyha mondjuk bevágok egy nagy adag túrós csuszát, az egy akkora feladat az immunrendszeremnek, amivel nem tud megbirkózni, és ilyenkor nagyobb az esély a félrelépésnek. Mikor a katonák már nem bírják, és segítségül hívják a vizágyúsokat, és akkor kész a baj. És megtámadja a szervet. Ezek a sejtek, amelyek tudják, hogy melyik szerv az ellenségük, keringenek a vérünkben állandóan. És nincs is semmi különösebb gond. Akkor van a baj, ha ezek kitapadnak az érfalához, és átbújnak az érfalán, és ezt követően véletlenül olyan szervbe mennek be, amelyikre tudják, hogy ellenség. Mert ha az a sejt, az az immunsejt, amelyik tudja, hogy az agyon belül az idegszálat burkoló velősüveje az ő ellensége, ez a sejt, ez a májba megy be, a lépbe megy be, a tüdőbe megy be, a szívizomzatba megy be, nem csinál semmi bajt, mert nem talál ellenséget. De ha véletlenül az agyamba, vagy a gerincvelőm erein falán megy át, abban a pillanatban ellenség van, egyedül nem győzi, megfújja a harci kürtöket, kibocsát olyan hívóanyagokat magából, amelyek 24 órás leforgása alatt 2000 másik sejtnek a helyszínre vándorlását segítik, az a 2000 sejt további hívóanyaggal további 2000 sejtet, és akkor 2000-szer 2000, azt már ki lehet számolni, hogy mennyi, nem vállalkozok most rá, hihetetlenül nagy, és ez egy gyulladást okoz a helyszínen. Na most, ez még mindig nem gond. Ha ez a gyulladás olyan helyen van az idegrendszeremen belül, amely kifelé nem hoz tünetet. És a gyulladás egy idő után lezajlik, önmagát gyógyítja, de hagy egy heget maga után. Aztán egy másik alkalommal megint kimegy, kitéved egy sejt, csinál egy másik helyen egy gócot, de még ez se hoz klinikai tünetet nekem. És aztán sok-sok év után, 8-10-12 év után, az első érzékenyítés után, 12 évvel később, egy olyan helyre megy ki az a sejt, amelyik épp egy olyan idegpályát mutat, amelyik kifelé nekem valamilyen funkciót hoz. Lehet ez látás, lehet ez mozgás, erőkifejtés, és lehet érzés, zsibbadás. Elzsibbad az arcom, az egyik legutolsó ilyen esete. Elzsibbad az arcom, és ezzel a problémával elmegyek az orvoshoz. Az orvos megnézi, semmi különösebb gond nincsen. Jó, de hát azért menjen el egy MR-vizsgálatra. Elmegy az MR-vizsgálatra, és az MR-vizsgálat eredménye tele van az agya gócokkal. És ezek gyulladásosak. Akkor megnézik az agyvizet, egyértelműen megerősítik, hogy igen, ez az idegrendszer elleni autoimmun támadásnak az eredménye. Ez a zsibbadás. Tehát ez a zsibbadás tartalmaz még egy csomó másik gyulladásos gócot is az agyban már, amelyek már 10 évvel korábban, vagy 15 évvel korábban keletkeztek.
És ez magától a táplálkozástól alakul ki?
És ez leginkább a táplálkozástól alakul ki. Persze van más mechanizmus is. Vannak olyan vírusfertőzések, amelyek szintén rendelkeznek ilyen keresztreakcióval, és hogyha például tudjuk azt, hogy a herpeszvírus 6 család. Ilyen. Aztán más kórokozóknak más testrészünkkel szemben van azonossága. Ilyen például a Campylobacter jejuni. Ez egy baktériumféleség, amelyik a perifériás ideggel áll keresztreakcióban, és hogyha ez okoz egy masszív fertőzést a belegben, akkor ennek a következménye egy perifériás ideggyulladás, amit mi Guillain-Barré szindrómának hívunk, amelyik elkezdődik a leghosszabb ideggyulladásával, és szépen jön föl, és a végén légzésbénulással végződik. Volt olyan betegem, akinek ez bekövetkezett, és akkor átmeneti lélegeztetéssel a beteget áthoztuk a nehézségen, utána fölépült teljesen, és ma nehéz fizikai munkát végez, és köszöni szépen, jól van.
Menjünk tovább egy picit itt a fogalmak tisztázásával. Mi ez a bizonyos mikrobiom?
Az immunitásunknak az alapja tulajdonképpen a beleinkben élő baktériumoknak a tömege. És a beleinkben élő kórokozók tömegét értjük mikrobiomnak. Ezek közé tartoznak azok a baktériumok, férgek, egysejtűek, vírusok, bakteriofágok, amelyek a bélben élnek, és amelynek mindegyiknek megvan a sajátságos feladata. Ha ezek nem lennének, nem lennénk életképesek. Azért, mert ezek a baktériumok termelik meg a vitaminokat, a B-vitaminokat, B12 vitaminokat. És mint ahogy az utóbbi időben megtanultuk többek között azokat az idegi hírvivő anyagokat is, amelyek felelősek a hangulatomért, felelősek a szorongásomért, felelősek a depressziómért. És ha ezek között baj van, egyensúlyi zavar van, akkor én szorongó leszek, depressziós leszek. És kérdés az, hogy hogyan tudom én ezt kivédeni, vagy megakadályozni. Ha ilyen jellegű problémám van, akkor tulajdonképpen, ha én a bélbaktériumokon változtatok, akkor megoldom a problémát. És erre pontosan egy olyan speciális kezelési eljárás hívta fel a figyelmet, amelyik a bélbaktériumok tömegének az átültetését jelenti, azaz szervezetnek a teljes áthangolását, azáltal, hogy a jelenlegi bélflórát kiírtam, részben antibiotikummal és egy kőkemény hashajtással, úgy kimosom a beleket, és beviszek egy egészséges egyéntől származó bélflóra tömeget. Ezt mosással, szűréssel állítják elő, és akkor egy magas beöntéssel például, vagy akár liofilizált kapszulákban elhelyezve lenyeli az ember, és az a belegbe köt ki, ott oldódik fel a kapszula, és kiengedi a baktériumokat. Azokat elszaporodnak, egy új baktérium család alakul ki, és megszűnnek a problémák. Van ma már olyan betegség, aminek ez a módszer a kezelési, az ajánlott kezelési eljárása, mert a hagyományos antibiotikus kezeléssel azt a baktériumot nem tudjuk kiirtani. És ez a Clostridium difficile. Hihetetlen nagy gondot okoz kórházakban, ha elszaporodik, akkor bánk, vége. De ha széklet átültetést végzünk, amit transplantációnak is neveznek, fura ez a kifejezés így, akkor az új baktérium flóra nem engedi, hogy a Clostridium elszaporodjon, és a beteg meggyógyul. 95%-os gyógyulási arány van a transplantáció után.
Végeznek ilyet?
Végeznek. Hál' Istennek már nálunk is végeznek, és nagyon szigorúak azok az előírások, amivel ezt, akiknél ezt lehet alkalmazni. Azonban egy betegnél megcsinálták a Clostridium fertőzés miatt ezt az átültetést. A beteg korábban soha nem volt szorongó. Az átültetés után pedig szorongóvá vált. Olyan kemény szorongása jött, hogy állandóan gyógykezelésre kellett járnia emiatt, és megnézték azt, hogy kitől származott a székletminta, és az is egy szorongó ember volt. Tehát a szorongást a baktériumok egységével, a mikrobiommal át lehet ültetni. Ma már tudjuk azt, hogy a depresszió hátterében is gyulladás van. A szorongás hátterében is gyulladás van.
És nem agyból jön? Rossz kedvem van, mert ilyen vagyok.
Igen, csak az agyban hírvivő anyagok dolgoznak. A hírvívő anyagot az agysejtjeim termelik részben. De megtanultuk azt, hogy ugye a depresszió szorongásnak a hátterében szerotonin nevezetű immunhírvívő anyag van, és ennek a többsége vagy hiánya az okozza az én lelki állapotomnak a pluszát vagy mínuszát. De ennek a szerotoninnak a 95%-át a bélbaktériumok termelik. Nem az idegsejtjeink, a bélbaktériumok. Ha azok nem termelnek elég szerotonint, akkor nekem gondom van. Tehát, ha én el tudom érni azt, akár diétával is, hogy azokat a baktériumokat etetem, amelyek nekem szerotonin termelnek, akkor nekem nem lesz szerotonin hiányom, nem lesz depresszióm, nem lesz szorongásom.
Most ezt a fajta diétát ön állítja össze a páciens számára?
Nekem kell megállapítani, hogy mi a probléma, és utána én beszélem meg a beteggel, átbeszélve azt természetesen, hogy milyen a jelenlegi étrendje, miket fogyaszt, és hogyan lehet ezen változtatni, hogyan kellene segíteni, melyek azok az ételek, amelyeket előnybe kell részesíteni, és melyek azokat, amelyeket nem.
Nem beszéltünk még egy dologról. Mi a helyzet a hússal?
A hús az kevésbé allergén, de van olyan, akik bizonyos húsokra is allergiásak. A húsokkal az a igazi gondunk, hogy a húsban megjelenik minden olyan, amivel az állatot táplálják. Ha például egy gluténérzékeny ember olyan tyúkhúst fogyaszt, amelyiket búzával, búzadarával etettek, akkor attól rosszul lesz. Ha olyan marhahúst teszik, amelyik szintén kap darát, olyan disznóhúst teszik, amelyet ilyen táppal etettek, akkor szintén allergiás lehet rá. Ezért ma már hihetetlen értéke van a füvön nőtt állatoknak. Ezt az angolban grass feednek nevezik, tehát legeltetett állatoknak, és ezeknek a húsa nem tartalmaz ilyen jellegű allergiát fokozó anyagot. Ezek a birkák, nyulak, kacsák, libák. Kivéve azok a tömik. De az kukoricával tömik, és a kukorica ellen nincs annyi allergia, mint a búza ellen. Az ellen is van, mert a kukoricában is van legalább 50 a glutén. És azok is lehetnek allergének, tehát lehet nagyon komoly kukorica elleni érzékenység is.
Tej?
A tej az egyik legveszélyesebb anyag. A tejnek a két bajt okozó része van. Az egyik az a tejcukor, az ellen ismert az allergia, ez egy vele született enzimhiány. Tehát a születéstől fogva megvan, nem jött a gyerek tejet, amiben cukor van, tehát ezért van a tejcukormentes tej nekik. A másik része az a tejben lévő kazein. Most a kazeinnal az az igazi gondunk, hogy a kazeint a szervezetünk nem tudja teljes egészében lebontani téglákra. Nincs megfelelő enzimkészletünk.
És hova lesz akkor bennünk?
Kiürül. És ha ez a kazein kijut a bélből, akkor baj van. Mert a kazeinnek a felszíne megegyezik az idegrendszer idegszálak burkának az anyagával, és a kazein ellen kialakult érzékeny immunsejtek már létrehozhatják a szklerózis multiplexet. Mióta ez az információ bekerült a tudatomba, sorozatosan végzem ezt a vizsgálatot, és eddig két olyan beteget találtam, aki nem volt érzékeny kazein, tejre és glutenre. És fantasztikus történeteim vannak már erről az egészről. Mikor az öreg motorosokat megkérdezem, valamelyik rendelésemen hárman is jöttek, 48, 36, 28 éve szklerózis multiplexesek. És a 48 éves SMS beteget megkérdezem, akinek 18 éves korában látás problémával kezdődött a baja, hogy mond, nem volt neked valamilyen emésztési gondod 18 éves korában? Hogy ne is mond, azt mondja, annyit szenvedtem, mint a fene. A tejjel majd megőrültem, mert állandóan kólikám volt tőle, és hasmenése. Mondom, köszönöm. megkérdem a másikat. Jaj, én már régen tejallergiás vagyok, hogyha nem fogyasztok tejet. A harmadik negatív volt. A harmadiknak negatív volt a válasz, és eddig a megkérdezettek közül kettőt találtam olyant, aki nem érzékeny tejre.
De aki nem fogyasztott egy idő után tejet, az se jött rendbe?
Ha egyszer elindul az autoimmun támadás valami ellen, akkor a memória sejtjeink ezt megőrzik, és ez az életünk végéig tart. És ha én állandóan stimulálom a sejtjeimet, akkor azok állandóan támadásra készek, állandóan támadnak, és állandóan pusztítják az idegrendszert.
De ha 20 éve nem iszom tejet?
Akkor az jó, mert lecsillapítom ezt az immunfolyamatot, és nem lesz támadás.
Tehát felnőtt korban konkrétan ne nagyon ígyunk tejet, vagy tejterméket, ne együnk?
Hát azok,
vagy...
akik érzékenyek tejre, mindegy, hogy milyen formájára, azok ne ígyanak egyáltalán tejet. Nem olyan régen kaptam egy kezdő szklerózis multiplexes beteget, aki 52 éves. És székrekedése van. Na most egy nagyon érdekes tapasztalatom az, hogy a másnaponkénti, harmadnaponkénti székrekedés, az rendszerint étel intolerancia okaként jön létre. A betegnek is székrekedése van, és minden reggel egy pohár tejjel kezdi a napját, hogy legyen széklete. Tehát tejallergiája van. Szklerózis multiplex mellett. Mikor ismert, hogy a tej kazeinjének a felszíne és az SM probléma azonosak.
Én tehát, hogy tudom megállapítani, hogy tejallergiás vagyok? El kell mennem egy tesztre, vagy otthon is ki tudom deríteni?
Elvileg otthon is ki tudja deríteni, mert hogyha tejet fogyaszt és rosszul érzi magát,
futok
vagy
a WC-re,
fut,
vagy.
Akkor az egészen biztos. Én kidolgoztam egy olyan ívet, amelyikben az illető regisztrálja naponta, órákra lebontva, hogy mikor mit evett, és mikor volt székürítése, és ez milyen konzisztenciája volt. Egy hónapig követve ebből gyönyörű szépen föl lehet mérni azt, hogy melyek azok az ételek, amelyekre érzékeny, és ezzel már fantasztikus eseteket fogtam, olyant, hogy hát a gluten meg a tej az mindennapos. Olyanokat, hogy paradicsom érzékeny, sárga dinnye érzékeny, görög dinnye érzékeny, margarin érzékeny. Szóval a legváltozatosabb ételekre lehet a szervezet érzékeny. Úgyhogy ez a tudománynak egy teljesen új ága, amit még az orvosok nem ismernek. Elkezdem például az egyik betegemnél, akinek vannak problémái, állandóan föl van fújódva, nagy a pocakja, székrekedése van, időnként pedig ötször megy egy nap üríteni. És elviszem, megnézzük, hogy van-e ételintoleranciája. Hát bizony, tejre, tojásra, glutenre és még egy-két apróságra érzékeny. Bevezetjük a diétát. Szenved tőle mind a csoda, mert 60 éven keresztül megszok valaki egy étrendet, azt most már a hónapra leállni a kenyérről, a süteményről, a kalácsról, amit naponta fogyaszt, hát az egy nagyon-nagyon komoly változás, de megteszi. És egy hét múlva jelzi azt, hogy te, amikor reggel fölkelek, nem fájnak az ízületeim. Ragyogon tudok mozogni. Nem vagyok fáradékony. Jobban vagyok, vidámabb vagyok. A székletem beállt. Ha mondom, ez kell, jó van. Pár héten belül egy hólyakurutja lesz, és javaslom, hogy menjen el a körzeti doktorhoz, hogy írjon fel egy antibiotikumot, hogy oldja meg a problémát, és megmutatja a körzeti doktorának az allergia vizsgálati eredményt, az egy nagyot nevet, és azt mondja, hogy hát, ilyet mindenki ki tud állítani pénzzel, ezzel nem érdemes foglalkozni. Majd azt mondja, hogy ha tényleg ételallergiája van a glutén ellen, akkor majd vérezni fog a széklete, és akkor majd megállapítjuk, hogy mi van. Bocsánat. Az már a vég.
Azon már visszafordíthatatlan.
És ha tovább eszi a glutent, akkor előbb-utóbb bejön a vérzéses problémája. És akkor itt egy másik esetemet, ami engem nagyon-nagyon megrázott. Egy éve egy 52 éves a munkahelyen túlterelés miatt összeomlott emberrel foglalkozok. Ezt a stressz kimerülési szindrómának hívják. Depressziós, szorongó beteg, maximalista, és hogyha nem úgy van, akkor önmagát ostorozza állandóan, belülről. És három hónapi táppénz alatt sikerül fölállítanom és munkaképessé tenni, tele gyógyszerekkel, és akkor visszamegy a munkába, megy, akkor hullámzik az állapota, jön rendszeresen, de ugye aránylag egyensúlyban van, de megjelenésében látszik az, hogy olyan, mint amit, ahogy nagyapám mondta, hogy lóg az orra, mint egy ötpöngős lónak. Tehát látszik rajta, hogy nincs még minden rendben. Megint egy pszichés terhelés, összeomlik megint, táppénz. Két hónap táppénz. Két hónap táppénz alatt véres székletet produkál. Elmegy egy belgyógyászhoz. Rögtön megcsinálják, megállapítják, hogy harmadfokú gluténérzékenysége van, cöliákiája. Ráállt a gluténmentes diétára, és két hét múlva, amikor jön, egy kicserélt emberrel találkoztam szembe. Nagyon jó volt. Tehát egyszerűen nem ismertem rá. Az öt pöngőt elhagyta. És úgy nézett ki, mint egy 5000 pöngős ló. Fönn a fejjel, vidáman, mosolyogva, és egyszerűen hihetetlen volt az a változás, amit a gyulladás megszüntetése okozott a betegben. És ezt már azóta nem egy esetben találtam.
Csak zárójelben most már tényleg kifutottunk az időből, hogy de a munkahelyi stressz attól nem szűnt meg. Tehát ha nekem folyamatosan munkahelyi stresszem van, attól igen, nem fognak a tüneteim megszűnni, ha nem eszem kenyeret.
De megszűnnek, mert a hiába van nyitva a bél, ha azon nem megy ki olyan, amire én érzékeny vagyok, már érzékeny vagyok, akkor nem teszek olajat a tűzre. Tehát nem gerjesztem a gyulladásomat tovább. Eszek én mást, ami viszont kevésbé gyulladás okozó, az is elvileg csinálhat majd baj, de az majd 10 év múlva fogja megmutatni magát, ha megmutatja. Ha
de nem megjeljük. A munkahelyi stressz kell megszüntetni?
De hát azt is a munkahelyi stressz nem lehet megszüntetni, mert mindig van főnök, és mindig kell teljesíteni, és sajnos mindig egyre jobban kell teljesíteni, hanem az én hozzáállásomat kell megszüntetni. Meg kell tanulni a stresszt kezelni, és ez volt a stresszkontroll tanfolyamnak a lényege, hogy tanuljuk meg a stresszeinket kezelni, hogy ne lyukaszkassuk a belünket. Mert úgy járunk, mint a Kalausz bácsi, állandóan lyukaszt.
Tanár úr, nagyon szépen köszönöm, hogy ezúttal is eljött, és hát sikeres tanfolyamot kívánok, és minél többen menjenek el, mert nagyon tanulságos lesz. Köszönöm még egyszer. Mint hallhatták, autoimmun spektrum nap lesz november 12-én Budapesten a Lurdi házban. Ennek kapcsán dr. Guzeo András ideggyógyásszal, pszichiáterrel beszélgettem.